Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2018. február 3-án nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a nagyajtani unitárius templom a falu déli részében egy magaslaton látható. A község közösségi építkezéseinek legrégibb és legjelentősebb műemléke egy szabálytalan alakú, magas várfal a lövezett udvar közepén áll. A település korai templomát a 15-16. Században gótikus stílusban átépítették. Ebben az időszakban készült a harangtorony is, melynek védelmi rendeltetése volt. Az épület legrégebbi része a hajó, melynek készítését a 14. század idejére teszik. Egyházi feljegyzések szerint a szentély alatt eddig még feltáratlan kripta rejtőzik, melyet a 18. század végéig használtak. Témánk az 1710-ből származó templomi falkarcok. Vendégünk Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész, aki a nagyajtai lelkészi hivatalban fogadta stávunkat.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.
Fekete úr, köszönjük, hogy a Marosvásárhelyi Rádió Kőbezárt múltunk című műsorának vendége. Még egyszer jó napot kívánunk.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Kőbezárt múltunk hallgatóit, és kívánok egy Istentől megáldott gyönyörű szép 2018-as évet. Dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől, erős van a mi Istenünk. Isten áldjon mindenkit.
2017. decemberében ugyan már beszéltünk nagyajtáról és az itteni templomról, de időszűke miatt nagyon sok mindenre nem kaptunk választ. Már akkor megígértük a hallgatóknak, hogy az elkezdett témánkat folytatni fogjuk, és erre szolgál a mostani alkalom és a lehetőségünk. Megkérem, hogy röviden foglaljuk össze mindazokat, amikről decemberi műsorainkban beszélgettünk.
Nagyajta Székelyföld egyik legrégebbi településének számít, hiszen 1332-ben a pápai tizedszedő már följegyezte. Jelzőszerkezet nélkül ugye achtaként szerepelt, rövidített formában ez achként jelent meg a jegyzékben, amikor is a tizedszedőnek Jakab nevű plibános 10 régi banálist és 6 garast fizetett. Ebből következtetve egy népes településnek számított már a 14. században. A templom a 1500-as évek közepén nyerte el a végső formáját, amikor is a korábbi romankori szentélyt lebontották, és a meglévő hajóhoz egy 8,5 méter magas szentélyt építettek, késő gótikus stílusban, tampillirekkel is megtámasztották természetesen kintről, és kettősen hornyolt égetett agyag gótikus hálóboltozattal díszítették ki úgy a hajó, mint a szentély mennyezetét. És hát a 15 és a 16. század fordulóján építették hozzá azt a gyönyörű szép zömtornyot, amely hát eredeti nagyságában ma már sajnos nem pompázik, mert földrengés sújtotta, de erről majd később. A templomunknak nagyon sok értéke van. Az említett építészeti stílusok gyönyörű jegyei mellett meg kell említenünk a 1710-ben készült gyönyörű reneszánsz kőszószékünket, amelyet Dónáti György nagyajtai nemes ember támogatott anyagilag, nem szeretném emlegetni a szponzort kifejezést, de hát ezt fedi végül is. A mester pedig egy Jakab nevű magyar kőfaragó mester volt, aki a brassói fekete templom gyönyörű gótikus és reneszánsz tiszeit faragó mester iskolákban tanult, és magán viseli a tudásának gyönyörű jegyeit. A kehely alakú gyönyörű szószékünkhez tartozik egy bábos feljáró, ami eredetileg 7 darab bábot tartalmazott, most már 5 bábot figyelhetünk meg, de gyönyörűen kitisztított, felújított formában pompázik díszeleg a gyönyörű templomban, hiszen sikerült Sárpátky Zoltán nagynevű restaurátor művész és szobrászművésszel és Kába Zoltán szobrászművésszel együtt ugye összedolgoznunk, mint gyülekezet, és hát nekik köszönhetően a szennyeződéstől megszabadult. És természetesen tartozik hozzá a szószék korona, amely ugyancsak 1710-ből származik. Na most az fából készült és festett. Na most a szószék korona csúcsán a Fiait begyébű letető pelikán látható, úgy szintén a kőszószék címerpajzsán is a Fiait begyébű letető pelikán látható. És nyilván, hogy az évszám és a szöveg amely igazolja, hogy mikor is készült ez a gyönyörű munka. A faragott kőszószékek sorjában Erdélyben ez a hatodik. Nagyon büszkék vagyunk rá.
Lelkész úr, decemberben nagyon röviden arról is beszéltünk, hogy a templomot többször is sújtotta a földrengés. Ezek milyen károkat okoztak?
Hát igen, 1802. novemberében volt egy nagyon-nagyon, november 26-án volt egy nagyon-nagyon komoly földrengés. Sajnos, hogy az előbb említett torony, ugye a 15. és a 16. század fordulóján épített gyönyörű toronyunk, az összeomlott, és hát kelet-nyugat irányban volt a földingás, és ráomlott a templomunk hajójára. Ez az 1802-es földrengés szétzúzta a templom hajóját, és így a hajó mennyezetére fölhelyezett eredeti bordaíveket is. Na most a torony hát a szász szomszéd mintájára épült, ezért szurököntős, lőréses, gyönyörű, és hát eredeti magasságát tekintve a mostani tornyunk, a magassága az még hozzá kell adnunk 6 métert. Ez jó óriási nagy torony volt, és hát később úgy döntöttek, hogy tehát a visszaépítés alkalmával, hogy következő földrengést kivédendően 6 méterrel alacsonyabbra építik vissza, így, hogy most egy alacsonyabb torony tartozik a templomunkhoz. Nyilván a régi hajdani eredeti szurököntők is ugye eltűntek. A földrengés viszont tovább is jelen van életünkben. Hogyha megnézzük a földrengés térképet, akkor a C és a D zóna határvidékén vagyunk. Sajnos nyilván a jóüreg Hargita a véd, de az epicentrum az ugye ott van Moldva, van a Bráncsiánál, és hát néha-néha inog azért földanyácskánk. Hát az 1838-as évben is volt földrengés, 36-ban azt megelőzően is. Hát a mostani tornyunk végül is, hát 38-ban azt megelőző rögtön földrengés után ugye hát javítani kellett is, és most a mostani tornyunkon az 1838-as évszám olvasható. Azután nyilván tudunk az 1977. március 4-i földrengésről is, amikor is ugye hát eléggé meghasadtak a falak. Hála legyen az Úristennek, hogy nagyobb kár nem történt a templom szerkezetében.
Fekete úr, a legrégebbi falkarc, ahogy azt már említettük, 1710-ből származik.
Igen, a templomunkat várfal öleli, és a déli fal vakolatában lehet megfigyelni sok falkarcot. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy évszám, és utána következik egy név. 6 méter magasak a falak, nagyon érdekes, hogy kétharmad magasságában is nagyon sok falkarcot lehet olvasni. Általában a kor hivatalos adatolásaként használt nyelv, ugye a latin nyelv volt akkor ugye használatban is, és hát az 1710-es falkarc is a Stephanus Kádár. Ugye latin formában Kádár István atyánk fiának a nevét latin formában jegyezték. A 18. századból több falkarc is származik, aztán nyilván, hogy későbbiek is, és nagy értékként tekintünk ezekre a korabeli eredeti bejegyzésekre, de meg kell említenem azt is, hogy a északnyugati bástyának az északi felében lévő vakolatában is láthatóak a falkarcok. A déli fal teljes hosszúságában, ami hát 60 méter hosszú, és én gondolom, hogy kutatástárgyát képezi, egy nagyon szép és tanulságos dolgozatot is össze lehet majd állítani arra vonatkozóan, hogy milyen neveket is tartalmaz, és abból lehet következtetni arra, hogy milyen családok éltek akkor Nagyajtán, illetve hogyan is alakult a népesség a nevek tekintetében, melyek voltak azok a családok, amelyek átviszélték az évszázadokat is, és most is közöttünk lehetnek, és melyek voltak azok, akik sajnos ugye teljesen eltűntek.
A hagyomány szerint a Donát család számára készült az úrasztala alatti kripta. Ezzel ma mi a helyzet?
Az úrasztalatti kriptát a 18. század végéig tudomásunk szerint használták, és akkor hát a Donát család, mivel kihalt, ezért lefették. Bejárattól nem látták el, tehát azóta nem nyitották ki a kriptának a bejáratát, így most a vendégek egyáltalánban bárki számára is, ugye senki számára nem látható a belvilág a kriptának. Tulajdonképpen az egyházközség fele fordult Dónát György, hajdani nagyajtai nemesember azzal a kéréssel, hogy amennyiben ő megajándékozza a gyülekezetet ezzel a gyönyörű szószékkel, a gyülekezet szíveskedjen a legszentebb helyén neki és családja, illetve leszármazottjai számára egy nyughelyet biztosítani. Hát a legszentebb hely nyilván a templomban van, az úrasztal alatt. És feltételezés szerint hát az onnan induló alagút üregét használták ki. Tudnélik, a templom torony alatti hajdani főbejáratánál, ha a bejárat résénél megállunk, akkor egy toluretesz nyílás látható. Feltételezhetjük, hogy aki bemegy a templomba, az maga után nem zárja be az ajtót, gerendával, hogyha imádkozni akar. Tehát nyilván, hogy ez a védelem legbelső helyű szolgált a templom belseje, és hát nyilván, hogy az oda begyűlt népnek menekülnie kellett, nem várhatta meg, amíg rájuk törték az ajtót a tatárok, és ezért ugye hát alagutat építettek, és az alagút az a templomból indult. Na most, amikor már nem volt szükség az alagútra, akkor feltételezés szerint, hogy akkor hát ezt az alagút üregét alakították át kriptának, és hát nagy izgalommal várjuk a most, hála legyen az Úristennek, sikeres pályázatunk következtében felújításra váró, teljes egészében felújításra váró vártemplomunk javítási munkálatainál sor fog kerülni a kripta föltárására is. Úgyhogy majd kiderül, hogy ez a kripta végül is kiknek a nyugvó helye, hogyan is néz ki, nagy érdeklődéssel várjuk ezt a pillanatot.
Arról is jó tudni, hogy a templomban látható egy festett úrasztali váza is, amely Csaba királyfit ábrázolja. Mi a története ennek, és milyen értékei vannak még a templomnak?
Az úrasztali váza, amely Csaba királyfit ábrázolja, az egyik oldalán, másik oldalán meg az unitárius egyházunk címerét, az Marosvásárhelyen készült. Ennek a története érdekes, abban az időben éppen Darkó Béla, nagyajtáról származó unitárius lelkész, esperes volt Marosvásárhelyen unitárius esperese. És nyilván a gyülekezet fölvette vele a kapcsolatot azzal a kéréssel, hogy esperes úr szíveskedjen a művész urakkal egy vázát, egy úrasztali vázát készítetni, és hát milyen művész urakkal, azokkal, akik éppen az akkor épülő dr. Bernádi György, marosvásárhelyi polgármester uram ideje alatt épülő kultúrpalotát díszítették. Úgyhogy neves és rangos művészekről van szó. Ez a váza egyébként egyedi alkotás, mázolt, és valóban egy tekintélyes méretű alkotás. 1977. március 4-ig a földrengés volt, ugye az úrasztalán is volt, amikor is lezuhant, és hát áldott emlékű elődöm Gál Jenő, nagy tiszteletű esperes úr Marosvásárhelyre küldte vissza a szülőföldjére, és meg azzal a kéréssel egy restaurátornak, hogy szíveskedjen összerakni, mivel vastag a vázafal, ezért nem volt szilánkos törés, tehát nagy darabokba hullott szét is sikerült összerakni, úgyhogy most is gyönyörködhetünk benne, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, mert a kultúrpalotával egyidős és gyönyörű alkotás.
A következő percekben beszéljünk a harangtoronyról és ennek harangjairól.
A harangtornyunk, ahogy már említettem, a 15 és a 16. század fordulóján épült, és eredetileg 6 méterrel magasabb volt a most látható tornyunknál. Ugye ennek az oka az, hogy 1802-ben, novemberében volt a földrengés, és akkor leomlott. A későbbi visszaépítés folyamán úgy döntöttek, említettem, hogy alacsonyabb kell legyen a torony, hiszen ha még földrengés lesz, akkor újból leomolhat, és ez hatalmas megterhelés jelenthet a gyülekezetnek, való közösségnek, ezért egy alacsonyabb tornyot építettek vissza. Most a 1838-ban kapta meg végül is a sok földrengés után a végső mostani formáját a torony, és a tornyunk természetesen, hát mestereknek köszönhetően az első-második szintjén azért lőréseket is ugye kapott, tehát visszaépítették, hál' Istennek. Hosszúra köntők el is maradtak, de a lőréseket visszaépítették szépen azokkal a kövekkel, amelyek Hajdanában is ott voltak a lőréseknél. Ugyanakkor beépítették a toronyba A földszinten a bejáratnál látható az eredeti templom bejáratnak az ajtótok szárköveit, amelyek a 14. századból származnak, úgyhogy hát egy néhány évvel ezelőtt nedvesség szivárgott föl, és a nedves vakolatot ugye lepucoltuk a kövezetről, torony kövezetéről, és akkor vették észre a művészettörténészek, ugye itt Fehér János művészettörténészt kell elsősorban megemlíteni, aki azt mondta, hogy hú, hát ez hatalmas érték, 14. századból származik, és nagyon-nagyon kell vigyáznunk, kanélatúrás vésett kövek, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre, de a torony sarkaiba különböző szintekre még azért beépítették, hála legyen az Istennek, okosan a vésett felével kifele, úgyhogy megfigyelhetőek. Na most a tornyunkban lévő harang tér vakolatában újból vissza kell térnem a falkarcokra. Nagyon értékes falkarcok vannak ott is, mert eredeti bevéséseket, karcolatokat olvashatunk az áldott emlékű hajdani Kriz János püspökorunktól, Kriza Györgytől, Kriza Ferenctől, és még sok értékes nagyajtai személyiségtől, akik hát ugye gondolom felmentek, hogy szétnézzenek a környék legmagasabb pontján lévő toronyban, és akkor meglátták azt, hogy ott még valaki névjegyet hagyott, hát nosza, hagyjuk mi is ott az utókornak, történelemmé váltak ezek a falkarcok. Én gondolom, hogy torony renoválási munkálatai folyamán nagyon gondosan a szakemberek vigyázni fognak, hiszen a múlt értékeit látjuk ezekben a falkarcokban, és hát a harangtorony mit ér harang nélkül, végül is három harangunk van. A legrégebbi harangunk az az első emeleten alussza örök álmát, ezt azért mondom, mert 1793-ban öntötte Brassóban Andrásovszky Efraim, híres harangöntő mester, hiszen az Andrásovszky harangöntő családnak hatalmas obeliszke található Kolozsváron a Hazsongárdi temetőben is. Na most ennek a családnak egy harangöntő műhelyében Brassóban készült a mi kis harangunk, ugye 1793-ban említettem, amely egy gyönyörű méves munka, csak épp az történt, hogy 200 év múlva ez a harang elhasadt. 1993-ban. A kétségbeesett és gyors beavatkozásnak következtében hát még jobban meghasadt, úgyhogy használhatatlanná vált, és ezért ugye hát most nem használhatjuk. Beletettük az első szintre, viszont önteni kellett másikat helyette, és így az Amerikában, Wisconsin állam fővárosában, Madisonban lévő First Unitarian Society, az 1991-ben testvérgyülekezetünké vált Amerikai Unitárius Egyházközség adományából sikerült újraönteni azt a kis harangot, amely most ugye helyette szól, hívja a drága híveinket és figyelmezteti a falu népét örömre, bánatra. Ezt a kis harangot két rendben kellett újraönteni, ez az igazság. Hol vannak a régi harangöntőmesterek? Végül is 2000-ben sikerült egy ma is szolgálni tudó kis harangot önteni, tehát millenáris harangunk a 2000-es, a kis harangunk. A nagy harang az 1924-ben öntődött a nagyszeveni Ferro Agricola öntőműhelyében. Hát a nagy harang az, akkor legyen már a súlyukról is szó, a nagy harang gyönyörűen szól, 580 kilós, a kis harangunk 312 kilós, szépen szól, C-mollban beszélgetnek, üzennek a lélek hangjain.
A műemlék templomot reneszánsz hatású szabálytalan négyszög alaprajzú várfal övezi. A védőfalat valószínűleg a 16. század második felében kezdték építeni. A templom várfala tehát.
Tulajdonképpen a templomunk várfala második generációs, tehát második nemzedékhez tartozik. Az első tudomásunk szerint fából készült, mégis egy pallánk erődítmény volt, amit a tatárok fölégettek. És az üszkös romokra a madarak fészket raktak, és ugye a tatár veszedelem elmúltával megmaradt nép hát templomához kiment hálát adni a magasság istenének, gondviselésnek, és elneveződött Varjuvárnak az a domb, az a magaslat, az üszkös romokon hegyre szaporodó madárfészketnek köszönhetően a védelemre, mivel szükség volt, aztán kicserélődött. Így végül is hát három ízben épültek föl a most látható kőfalak. Első ízben 3,5 méter magasban, aztán 6 méter magasságig, 5,5-6 méter magasságig kiegészítették őket védőfolyósokkal a belső részén. kiegészítve, valamint utolsó ízben hozzáépítették a védő bastyákat. Átlúson, délkelet és északnyugat irányban ég alakú reneszánsz háromszintes lappancsos lőrissel ellátott bastyákról van szó, valamint egy ötszögű kapubástyáról, ugyancsak háromszintes. Tehát végülis a kérdés az, a nagy kérdés, hogy akkor mikorból származnak, mikor fejeződött be a várfalhat a 17. század első harmadában. Fejeződhetett be, ugyanis két évszámot tudunk, 1622, illetve 1638. Tehát ekkor kapta meg a várfalunk a végső formáját, és hát ugye körülbelül Betlehem Gábor uralkodásának idejére tehető, amikor fogaspártázattól is ellátták a várfalakat, aminek ugye hát vízelvető szerepe is volt, de esztétikailag is ugye hát emelt a várfal szépségén.
Lelkész úr, mennyire templomos falu Nagyajta?
Nagyajtának áldott népe van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy kenyérlelkű népe van, szorgalmas népe van. Természetesen ezt én gondolom, hogy minden lelkész elmondhatja a maga drága áldott gyülekezetéről. Amikor az úrnak 7. napja elkövetkezik, akkor én gondolom, hogy mindannyiuknak a szívében, a lelkében megmoccan a vágy közösen hálát adni a gondviselésnek. Nyilván, hogy ünnepnapokon zsúfolásig megtelik mindig a templom, és tömött sorokban állunk az úrasztala körül. És hát a megszokott vasárnapokon is összegyűlünk szép számban. Én örülök, népes gyülekezet igényeli az úrnak a szeretetét, a Jóisten gondviselése iránti hálaadás él a gyülekezet lelkében. Persze hozzá kell tennünk azt is, hogy Nagyajta korán polgárosodott. És természetesen, hogy ez magában rejti a szekularizációnak is a veszélyeit. Ezt meg kell vallanunk. De földjeink megműveltek, és nyilván, hogy amikor a szükség úgy kívánja, akkor néha sokszor telefonon is fölhívnak, ez az igazság, és ez jól esik. Vagy ha az úton éppen találkozunk, akkor említik, hogy tiszteletes csépelnünk kell, a Gomával megegyeztük a munkát, ő segített nekem, most nekem kell mennem, aztán a következő, akkor elmegyek a templomba. Tehát mégis egy lelki kapcsolat van. Én gondolom, hogy a templomos fogalomba beletartozik ez a fajta lelki kapcsolat is, ami a lelki gondozó, a lelkész és a hívek kapcsolatát, és a templomos igényt is egyben jelenti. Hívő, Isten szerető, hálás lelkű nép, és szorgalmas nép lakja kedves falunkat, Nagyajtát. De el kell azt mondanom, hogy nyilván a Nagyajta unitáris egyházközség egy anyagyülekezetből, valamint egy leány és egy szurvány gyülekezetből áll. Középajtai szurvány gyülekezetünk 39 lelket foglal magába, gondokkal gazdag Levente, és a miklósvári leány egyházközségünk pedig 28 lelket foglal magába, Balázs Sándor a gondoka, de anyagyülekezetünknek Nagyajtán pedig ifjú Barabás András a nagyon lelkes gondoka. Én hálát adok az Istennek minden alkalomért, amikor együtt lehetünk örömben, hitben, hálában, és köszönöm a gyülekezetnek és a híveinknek a szeretetét is, a hűségét és az alázatát.
Lelkész úr, a 2000-2005 között felújított északnyugati bástya alatt egy alagutat találtak, erről már beszélt, mondott egy pár mondatot, és azt is tudjuk, hogy a hagyomány szerint ez az Old folyóig vezetett. A mai kőbezárt múltunkban nem tudtunk beszélni még a templom körüli sírokról, és a mai temetőről is szólnunk kell még. Érdekel, hogy melyek a legrégebbi sírok, és hogy kik alusszák ezekben a sírkertekben örök álmukat. Azt szeretnénk, hogyha a jövő héten ezt a beszélgetést még folytatnánk, gondolom, hogy ebbe beleegyezik.
Köszönöm szépen, természetesen.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kövezárt múltunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Fekete Levente, nagyajtai unitárius lelkész és munkatársaim nevében is. Még pár perc és a rádiós rétes következik, szerkeszti Ila Ildikó. Következzen a ma déli gondolatunk, Galántai Zoltán szavai, írás nélkül nem létezik történelem. Tisztelt hallgatók, most elköszönök innen Erdővidékről, Nagyajtáról. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, a kőbezárt múltunk szerkesztőit, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.